Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi történetünkkel és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom föl regényes formában. A könyv címe Özséb. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás közben elhangzó zenei betétek az Ordo Sanctorum Militum című CD-ről hangzik el, amelyet a Schola Sancti Pauli kórus énekelt fel. Ennek a CD-nek az anyaga gregórián és többszólamú énekeket tartalmaz középkori pálos forrásokból. 15. lekció. Penészszakra ébredt. Ez volt az első észlelése egy ház tövében, ahová behúzhatták, miután összeesett. Aztán érezte, hogy ügyetlenül rongyokat gyűrtek a feje alá, de egyébben senki sem tudhatott gondoskodni róla, mert mindenki menekülni próbált. A tarkója felül a vér előre csorgott az ajkáig, alvadt, fagyos íze utat tört a nyelvén. A kezei dermedtek voltak, jó jelként fogadta, hogy fájnak a hidegtől, mert még érezte őket. Az első pillantásai után erőt kellett gyűjtenie, hogy igazán körülnézhessen. Amint próbált feltápászkodni, mintha a tatár ütése megismétlődött volna, a fájdalom végig hasított a nyakán és a hátán. Lassan visszatértek a hangok, sírást, jajgatást, keserű szitkokat hallott, de valahogy már minden leülepedett körötte, még a fájdalom is. Hirtelen, szinte sugallatként jutott eszébe, ahogyan az üdvözítő felemelkedett a kereszt súlya alatt és a Golgotára ment, így próbált ő is megküzdeni a fájdalommal, amint a falnak támaszkodva, görnyetten a lábára állt. Az ujjai már valamennyire mozdulni látszottak, de a világ még imbolygott vele. A házból, melynek tövében magához tért, az a fal maradt, amelynek most neki dőlt. Keresztben egy másik állt még félig, amelyik ezt megtámasztotta. Minden más leégett, összedőlt belőle. Halottak vették körül, egy részük a vértől és a fagytól felismerhetetlen volt. Tőle nem messze feküdt a leány, akinek becsületét védte volna, de holtában is olyan meggyalázott helyzetben és széttépett, testét alig elfedő ruhában találta a földön, hogy Özséb első dolga volt, még botorkálva, egy másik halottról lehúzni az amúgy is csak lábát fedő, rongyos köpent és letakarni vele a tisztaságától és életétől egyszerre megfosztott áldozatot. A leány szüleit kereste, de maga körül már nem látott életet. Távolabb viszont maradtak megmenekültek, akik a halottak fagyos földbe temetésével és a romok lakhatóvá tételével próbálkoztak, amennyire megbírtak küzdeni a reménytelen keserűséggel. Ebből értette meg, hogy talán már egy egész nap is eltelt a támadás óta, és csoda, hogy ez alatt nem fagyott meg a földön fekve. Lassanként, gyötrődve hideggel, fájdalommal, a lelkének egyre mélyebb kétségbeesésével, minden lépésért külön megküzdve a város felé indult. Ahogy távolabbra pillantott, a királyi negyed és egy rövidebb kanyar után a káptalani épülettömb is elétárult. Korábban hallott, sőt olvasott is nagy természeti csapásokról, tűzhányókról, földrengésekről, de a szándékos pusztításnak ezt a látványát csak egy igazán barbár nép háborúja képes felmutatni. A feltört utak, üszkös tetők, az emberi tetemek közt friss zsákmánt, sütögető és diadalmas, jókedvel lakmározó hódító képe túlépett azon a sötétségen, amit Özséb az emberről valaha is feltételezett volna. Látva a még hihetetlen változást, egy kőfalnak támaszkodott és megtorpant. Mi lenne a leghelyesebb, amit most tehet? Ekkorra fogta fel a haláltól való megmenekülésnek okát, hogy a hódítás elején öntudatlanná vált és élettelennek hihették. A lerombolt város sokkal csendesebb, mint a lerohanáskor volt. Ha visszamegy a szobájába, ott rátalálhatnak, de ki tudja, állnak-e még a káptalan falai? Ha mindent elpusztítva és a templomot szétzúzva találja, nem roppan-e össze? Ha viszont valamit vagy valakit meg tud még menteni, azt meg kell tennie. Ezért hát tovább indult, mintha a hódítók az utcákon már megszervezték volna a járőrök rendjét, lovasok s néhol gyalogos katonák vonultak, figyelve nyugodt iramban. A felső vár felé nézve látta, hogy az még a magyarok kezében van. A tatárok a magukkal hozott és frissen összeterelt foglyaikkal rőzséből építettek valamit a fal mellett, úgy tűnt, túl akarnak nőni vele a vár magasságán is, mert mintha belülről a meglévő falat épp úgy kövekkel kezdték volna magasítani. Özsébnek egy pillanatra eszébe jutottak az oda mentett kincsek, de most nem ezeket kezdte félteni, hanem a kövek közé zárt, vékony kanócon pislákoló reményt. Mihelyt odaért, érzékelte, hogy a káptalani udvarra nem veszélytelen belépni. A szolgákból megmaradt férfiak halottvivő bakon próbálták külön helyre, vagy egyenesen az altemplomba hordani a lemészárolt egyházi személyeket, hogy később méltó tisztességgel temethessék el őket. Özséb megrendülve látta köztük több kanonok társát, jó néhány szerzetest és papnövendéket is. Az udvar, amely eddig otthonához tartozott, a béke, a tudás és az áhított fészke volt, most tépet csatatérre emlékeztette, ahol vér, mocsok és lehullott, elszenesedett gerendák vették körül. Amint lábával a hulladékok között kotorászott, különös ismerős bőrdarab hullott elé. Egy könyv borítójának töredéke. A könyvtár. Mi lett a könyvtárral? A kódex festők műhelyével? Az iskolával? Az épület felé pillantva látta, hogy a teteje félig leégett, tömör, sötét szürke füst gomolygott belőle az ég felé, nem volt kétséges, hogy a papírusz és pergamen lapok hamvadnak. Ugyanakkor észrevette, hogy lovasok hordják szét a könyveket, és itt az udvaron a lakmározó katonák a nedves téli fahasábokat könnyen lángra kapó lapokkal gyújtják meg. Mintha az élő szellem, a gondolkodás, az ember Istenhez való hasonlósága serceget volna, vegyülve az égett hús szagával. Ettől a látványtól rettegett. Belé is hasított, hogy nincs tovább. Darabjai tört lelkének küldetés keresett. Mi más lehetne az továbbra is, mint az emberek szolgálata. élők és holtaké. Ő maga a véres, félig megfagyott ember próbálja megtartani az életet a nála is súlyosabban megsebesültekben, a halottaknak pedig papként megadni a keresztény végtisztességet. Az udvaron sütögető tatárok mellett lovas járól is sétálgatott, mindenre felfigyelt, ami gyanús lehet. Özséb papi ruháját rossz és már össze is vérzett köpenye elfedte, sántított és meggörnyedt, nem sok ügyet vetettek rá. Ő pedig próbálta felfedezni az élet halvány jeleit mindenkiben, mielőtt a halottvivők a bakra fektettek volna bárkit is, de a tehetetlen, megtört testekből legtöbbször a fagy oltotta ki az utolsó parázs fényét. Akadtak azért egy kevesen, akiket egy addigra kifosztott, de éppen megmaradt raktárba vittek, hogy ott tiszta vízzel és valami enyhe, meleg szításával élezgetni próbáljanak. Özséb ereje fottán volt, de tudta, hogy most nem keresett magának menedéket. Újabb, földön heverő test felé indult, amely neki háttal feküdt. Egy, a fagytól élénkebben vöröslő, nagyobb vérfolt takarta a vállát és a félfejét. A keze szürke volt, már kár lett volna az élet szikrájában is reménykedni. Közelebb, vánszorogva, vékonynak tűnő tagjairól látta, hogy egy nagyobbra nőtt gyermek az. Fél lépésnyire lehetett tőle, amikor váratlanul olyan erős félelem ragadta meg, amilyennel még a saját életét sem féltette soha. Innen most nem menekülhet el. A halotthoz viszont nem érhet. Az arcát nem láthatja meg, mert akkor összedől a világ, az is, ami megmarad belőle. Percekig állhatott egy helyben, gondolataiba villant, vajon mennyi ideig tarthat, még itt mozdulatlanságában megfagy, hogy sose érje meg a pillanatot, amikor a fagyos vonásokat felismeri. A keze már nem a hidegtől remegett, egész teste megvonaglott, amint a tehetetlen, termetes fiúcskát ölbevette, ő sem értette, honnan lett benne ekkora erő, talán az indulat, a számonkérés tüzes kardja szítja. Miért van úgy, hogy csak holtában ölelhetjük meg valakinek az elhagyott testét, akivel ezt életében nem mertük megtenni, pedig a lelkét szerettük volna magunkhoz szorítani? Nem volt már mit féltenie, ezért az enyhébb hangzavart megtörte az udvaron a kissé recsegő ordítás, amint a lovas járőr elé állt. Miért? Őt miért? Ő csak egy gyermek volt. Kinek vétett? A sötét tekintetű katona is visszahőkölt lovával a magából kikelt vakmerő ember láttán, aztán megrántva a kantárt, az állatot olyan ágaskodásra késztette, mintha el akarná tiporni vele az előtte álló üvöltő férfit. A lakmározók is odakapták a fejüket. A járőr meg, mintha valamennyire méltányolná a lázadó merészségét, érthetetlen nyelven a tűz körül állóknak vetett oda érdektelen arccal egy kérdést a halott fiúra mutatva. Egyikük a levegőben hadonászva válaszolt ilyesfélét. Tudott írni. Majd az ő zavarosnak tűnő szavaikkal folytatva a szemére mutatott és újból a levegőben firkált. Leírta, amit látott. Özséb erre hirtelen, hihetetlenül nehéznek érezte a fiút, aki gyerekként megismerhette a betűket. A katona viszont átvette az ő indulatát, és haragos tekintettel a fejével intett, hogy a lázadó ember gyorsan tűnjön el az útjából, mielőtt még mérgesebb lesz rá. Az altemplomot átjárta a füstszag, de sértetlen maradt. Az oltár előtt egy hosszú, megperzselt szélő, templomi szőnyegen feküdtek az egyházi épületek halottai, végső útjukra várva. A kőlapokból mindenfelől áradt a hideg, a tatárok talán nem ismerték fel, hogy itt is sírok sorakoznak egymás mellett, mert lehet, hogy ezt a helyet is szétzúzták volna. Özséb a sor végén térdelt, és halotti zsoltát suttogott. A mélységből kiáltok, Uram, te hozzád! A végén a fiú mellére tette a kezét, riasztotta őt ugyan a hideg test, de emlékeiben derűs vonások, tekintetek törtek fel, egy élete kezdetén álló emberé, akiben neki megcsillant a végtelen. Fényeskedjék neked az öröm és béke örök világossága, Sebők. Egyszer velem leszel a hegyekben. Légy türelemmel. Kedves hallgatóink, boldog Özséb életrajzából olvastam fel, az Özséb című könyvből, melynek szerzője Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Qui profetit cebrum sisti, in omoris tua omoris, Christus Dominus, fatus est omnibies, us dea. No.